Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A hajdúdorogi főegyházmegye Gödöllőn rendezte meg a bölcsödék napjához kapcsolódó kétnapos szakmai programját, amelyen a Szent Anna görögkatolikus bölcsöde hálózat intézményei vettek részt. Debrecenből, Makóról, Gödöllőről és Hajdúdorogról. A találkozó célja a szakmai tapasztalatcsere, a közös gondolkodás és a kisgyermeknevelés fejlesztése volt, miközben a résztvevők közösségépítő és lelki feltöltődést is kaptak. A program játékos csapatépítő tréninggel indult, majd másnap közös szent liturgián vettek részt a jelenlévők. A szakmai nap előadásokkal és kiscsoportos műhely munkával folytatódott. Idén tavasszal két újdonsággal bővül a Katolikus Szeretetszolgálat természetes gyermekáldás projektje. A termékenységi problémákban érintetteknek endokrinológiai rendeléssel, az egészségügyi szakembereknek pedig akkreditált továbbképzéssel kínálnak új lehetőségeket. A belügyminisztériumi támogatással megvalósuló természetes gyermekáldás elnevezésű projekt célja a termékenységi nehézségekkel, meddőséggel küzdő párok esetén a spontán fogamzás elősegítése, valamint a prevenciós jelleggel, a még nem baba tervező nők esetén a cikluskövetési zavarok kezelése. A Katolikus Szeretetszolgálat az egészségügyi dolgozók körében is igyekszik népszerűsíteni a termékenységet helyreállító orvoslás modern, erkölcsileg is elfogadható, rendkívül hatékony lehetőségét. Ennek érdekében RRM szemléletű esetmenedzser képzés címmel május 4-én ingyenes egynapos akkreditált továbbképzést is szerveznek, mely számos egészségügyi szakmacsoport, szülésznők, védőnők, nőgyógyászati dolgozók számára pontszerző továbbképzési lehetőség. Megújultak az erdei iskolai szálláshelyek a Baranya északnyugati határán a Zselicben fekvő Sasréten, és fejlesztéseket hajtottak végre a Sánsvölgyi erdei iskolánál is, a Nyugatmecsekben. Tájékoztatta a létesítményeket fenntartó Mecsekerdő ZRT a Magyar Távirat irodát. Kitértek arra is, hogy a Mecsekerdő 3 évtizede elkötelezett az erdőpedagógia mellett, erdei iskolái idén ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját. A magyar rendőrök munkája Európa szerte példaértékű, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 13. országos rendőr és tűzoltónap alkalmából szervezett díszünnepségen és díjátadón. Rétvári Bence köszöntőjében úgy fogalmazott: amióta emberi civilizáció létezik, valamilyen rendvédelmi szerv mindig létezett. Mindig voltak olyan szervezetek, amelyek az emberek biztonságát szolgálták, és ameddig emberi civilizáció létezni fog, addig a rendvédelem is létezni fog. Ez alapvető igénye, alapvető szükséglete minden társadalomnak. Az államtitkár rámutatott, erre a hivatásra születni kell. A rendőrök, a katasztrófavédelemben dolgozók és a tűzoltók azért dolgoznak, hogy más emberek biztonságban legyenek, biztonságban tudhassák gyermekeiket, szüleiket, és hogy mindenki nyugodt lehessen. A Roma holokauszt magyarországi emlékezetének folyamatait bemutató kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban. A Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány szerdai közleménye szerint az Emlékezet útján a Roma holokauszt narratívái és lenyomatai című kiállítás, amelynek kurátora Gulyás Klára kulturális antropológus nem a történeti eseményt kívánja rekonstruálni, hanem arra irányítja a figyelmet, hogyan él tovább a múlt a lokális emlékezeti gyakorlatban, a személyes történetekben, a közösségi megemlékezésben és a kortárs művészeti megszólalásokban is. Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO főtitkárral ankarai találkozójukon. Recep Tayyip Erdoğan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában. Megvonnán a velencei biennálénak nyújtott támogatást az Európai Unió Oroszország részvétele miatt. Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője azt közölte, nem nyújtanak forrásokat, ha ismét megnyílna a kiállítás orosz pavilonja. A velencei biennáli alapítvány vezetője azzal érvelt, hogy a biennáli 130 éves története az autonómiáról szól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős lesz az ég, de kisebb körzetekben előfordulhat alacsonyabb szintű felhőzet is. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben időnként megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -1 és +8 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, tavaszi versekből készült irodalmi összeállítást hallanak. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Rónai György, Kora tavasz. A tölgyek közt az erdőn itt-ott még hóvilágol, de már a nyitni kék új rügyeket ígér. Zúgatja a tetőn a fenyvest, az ifjúságból visszajáró tavaszi szél.
Jenő, a tó tavaszi éneke. Bejó is volt, míg jég födött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szívenütt. Hós jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart. Vastag, páncélos, szürke jég, közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szívenütt. Vagyok mezitlen kék elem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a ciprus ág, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él, mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik, vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő, minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. Ha csillagoktól csillogok, vagy elbújtak a csillagok, egyszerre fáj már este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok, itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszketek.
Áprili Lajos, március. A naptüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt, csengve nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evojét a fénybe kiállt. Régi kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog, zeng a picinke szénfejű cinke, vígditirambus a daktilosok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut-fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng? Ugye zeng a szíved?
várás. A déli szélben lehunyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violásos szín, és kikeletben járnak álmaim. A hó alól már dobban boldogan a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő neszek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.
Fésűs Éva, tavaszi imádság. Ha sírdogálnak halkan a csatornák, és elcsöppen a télnek jégcsap orra, ha zöld ruhácskát adsz a sok bokorra, taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ne azt, ki mindig mosolyjal melenget, hanem a rosszavút, azt simogassam, azt, aki bánt, vagy aki nevet rajtam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ha felpattannak mind a fagybilincsek, gyümölcsöt sejt az ágak reszketése, ne járjak zsibbadt, téli szívvel, én se. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Hogy amit adtam, vissza ne kívánjam, mert értük vagyok én, s ők vannak értem, hogy szívünk kötelékeit megértsem. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. De ne csak itt, a szépség záporában, és ne csak azt, kire kegyelmed árad, hanem az elbúvókat és csúnyákat taníts meg, édes Istenem, szeretni. A szép szavak szájamból mind kihulnak. Csak azt tudom, lelkem kívánja fényed, ki egyformán szeretsz galambot, férget. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. És adj világosságot is, hogy lássam, ha tüskéig fonákján fájdalom van, hogy ítéletem durván ki ne mondjam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Mi együgyű dal? Cérna hangú ének. De lásd, így bontogattam szét a vágyam, mint a göröngy lelkét egy hóvirágban. Taníts meg, édes Istenem, szeretni.
Pierre de Ronsard, virágosan remegő. Virágosan remegő, zöldelő galagonya a vízpartján. Körét fonja karjait, stalpig betakar egy dús borostyán. Tönköd alatt két csapat hangya nagy szorgalommal jár ki és be, és egy méraj költözött szélütött törzsed odvas üregébe. Kedvesével a vidám csalogány meglátogat minden évben, s szerelmesen megbúvik lombjait suttogó zöld sűrűjében. Ott építi ügyesen, sejmesen bélelt fészkét a hegyedben, ha kikeltek fent a szép kis csibék, valamennyit rabul ejtem. Szép fa, véget sose érj, hosszan élj, villám beléd sose vágjon, fejsze szél se sértsenek, és neked az idő dühe se ártson.
Devecseri Gábor, őszi barackvirág. Őszi barackvirág, püspök színű szirma, mintha álmaimra szent beszédet írna. Földi szent beszédet, eget nem hazudva, sem égre, sem földre, csak azt mondva újra szép kenetes hangon, hogy ami van, az van. Legyek áhítatos minden pillanatban, tiszteljem a létet, élvezzem a szépet, érezzek már minden szóban szent beszédet, s az eső zajában, s a fűben, s a fában, madarak tavaszi barbárimájában, és az ő ünnepi sziromlilájában.
Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vénduna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te érzed-e? Szerető is kéne, friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, ölej meg igazán. Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jó trikkant az ég. Mit beszélsz, korai? Nem volt itt sose tél. Pattansd ki a szíved, elő a rügyekkel. A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél.
Rémi Belló, április. Április, te évek éke, fák reménye, bolyhos bimbók szoptatója, fényed jár a fák fölött, ág között, s búvó zsengéinket ója. Április, ha jössz, a rét sok színét, új virágát szórod, sárga, piros, kék, s kékes lila bomlik a feltündöklő szép világra. Április, zefíreid lesnek itt, fák alatt vidám szövetség. Hűvös hálót bontanak hallgatag, hogy a szép flórát elejtsék. Április, szelíd kezet hinteget szerteszét, bokorra, fára, könnyű szirmot, harmatot, s illatod leng fölöttünk, mint a pára. Április, Te kedvesem, kedvesem bomló szőke varkocsán is ott lebegsz, nevetve rám, stelt nyakán úgy ragyogsz, akár a klár is. Április, te cipria illata, teste édes szusszanása, rétjeid fölött remeg Istenek jószagának földi mása. Jössz te hívó, jó idő, s visszajő mind, ki messze járt a télen, s visszatér a lenge, szép fecske nép, villan és fecseg ledéren. A patakok partjain kankalin forgolódik, s a vadrózsák, liliomok táncosan, rangosan új ruháikat kibontják. Ifjú lomb közt fenn a fán csalogány ring az ágon, és egyszerre rápereg a szerelem, s hirtelen darra dobban borzas mell. Visszatérsz, s kényeskedőn, télítőn rajtunk a vágy fakad, s a fáradt tűz erünkben lángra kap, szétszalad, és szerelmünk újra árad. Láthatod, hogy száll a méh száz felé, a virágról rabló kedve új virágra lopja át himporát, lábacskáin rejtegetve. Május fú majd el, te friss április. Csordul méz és sűrű gyanta, érik mind a sok gyümölcs, s önti bölcs kellemét szél fút hajadba. S mégis téged zengelek, gyermeteg, kitéri a legszebb éke, fák között és bokrokon átoson pillantásod égi fénye.
Éjjés Gyula, április. Forog a vízmalom. Bejó, rád gondolnom a vízmalomról. Repül a vadgalamb. Bejó, rád gondolnom a vadgalambról. Míg körül megtavaszodik. Ahány rezzenést tesz a föld, bejó, veled cinkosan összeölt. Fügy harsan, felhő utazik. Ég csillagaival. Rét illataival, bejó, veled titkosan összevar. Sőt, a sárban a cinkelábnyom. Bejó tudnom, és bejó látnom, minden te rád is tartozik. Élsz velem ezen a világon.
Április. Április, ó, április, minden csínyre friss, fanbokájú vadsuhansz, újra itt suhansz. Vásott cigánykereket porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz, és darazsat, illatot, zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katica bogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csiros kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az, zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal. Tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakáll a csendben ő. Megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel fésülöd, szólsz, hé, de most lomha szolga fel. Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd? Krumplit vagy zabot? S reszked, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklántozod, minden erdő egy bolond helyújahely. Nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíborvarázs vénkéményfala, lányszemszínű kék parázs a szelít pala. Mély sötét udvar felett, négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. Spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vaklap árus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg táncol suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én, szólt aranyszimfónia napfényhúrokon, s bölcsőmnél te, fényfia áltál, víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor, elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg sfanyar legény a régi rokon, ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó, április, simogas, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarka fák alján, inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolott szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Ó, tán akkor... Míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél, majd gyáván sután bíborlabda útra kél, tűnő nap után táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova. Felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak tavaszi versekből. Mai adásunkat jövő héten pénteken, május 1-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
esti mese.
A fekete erdő. Tudtátok, hogy fekete országban a dombok árnyékból voltak, az erdők pedig a feketéből nőttek ki? Pedig így volt. A sötétség itt úgy lengte körül a tájat, mint hajnali pára a mi vidékünket. Mintha a fényt és a színeket egy gonosz varázsló száműzte volna. Az egyik legsötétebb erdőben, a fekete erdőben pontosan ez történt. Ez az erdő egy különleges fáról kapta a nevét, az éjfenyőről. Ennek a fenyőnek a törzse olyan sötét, mint a hólyagos szurok. A lombja pedig olyan fekete, mintha nem is levelekből lenne, hanem az éjszaka darabkáiból. A fekete erdőben tanyázott a sötét kis úr, aki álmokkal varázsolt. Azt szerette volna, hogy mindig és mindenhol éjszaka legyen, hogy az emberek soha ne ébredjenek fel álmaikból, hogy a fekete bebújjon a lelkükbe, rátelepedjen a szívükre, és elhomályosítsa a tekintetüket. Sőt, még az álmaik is feketévé váljanak. De a fekete erdő tövében húzódott egy kicsi, színes pagony, egy aprócska erdő, amelynek fái bűvös képességgel bírtak. Színeiket úgy terjesztették ki oltalmazón a világ fölé, mintha lombjuk egy nagy, szivárvány színű esernyő lenne. Ezeket a fákat a színkertész ültette évekkel ezelőtt. Először egyet, aztán kettőt, majd sorban jött a többi színes fa is. Gyökeret eresztettek, megerősödtek, és végül olyan nagy lombot növesztettek, annyira sok virágot ringattak ágaikon, hogy a kis erdőt már messziről észre lehetett venni. Megmérgelődött erre a sötét kis úr. Hát mégis micsoda dolog az, hogy valaki az ő feketéjét bántani merészeli. Mekkora szemtelenség, hogy a színes fák szivárványos fényűre festik az ő komor éjfenyőit. Ezt mégsem hagyhatta annyiban? Elment hát a sötét kis úr a színkertészhez, hogy éjszakát varázsoljon a lelkébe, és feketébe vonja a színes pagonyt is. Odaért a kertészhez, megsuhintotta fekete varázspálcáját, és már épp mondani kezdte volna a feketítő varázsigét, amikor furcsa dolog történt. A színkertész nem ijedt meg a sötét kis úrtól, csak elővette szivárványos öntözőkannáját, és meglocsolta vele a varázsló pálcáját. A sötét kis úr felnevetett. Vízzel akarod legyőzni az én nagyhatalmú varázspálcámat, nevetséges! De tovább nem folytathatta, mert a varázspálcája átalakulni látszott. A szivárványos öntözőkanna vize furcsán hatott rá. Először gyökeret növesztett a földbe, majd sudár ágakat hajtott. Az ágakon rügyek pattantak, majd rögtön utána bimbók jelentek meg rajta. A gonosz fekete varázspálca vidám fácskává nőtte ki magát, és virágai olyan erős színekben ragyogtak, hogy a sötét kis úrnak el kellett takarnia a szemét. Ekkor a kertész a varázslót is megpermetezte a kanna vizével. A varázsló először prüszkölt, nem akart ő színessé, legfőképp pedig nem akart vidámmá változni. De a szivárványos víz erősebbnek tűnt az ő fekete varázs erejénél. Pár perc múlva a sötét kis úr helyett már egy másik színkertész állt a pagonyban. Aztán a két színkertész fogott egy-egy szivárványos locsolókannát, és elindultak a hegy tetején komorló fekete erdő felé.
Kedves
Kedves gyerekek, Finyi Petra meséjét Balsai Móni mondta el nektek. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti? Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet? És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek, meg nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Damonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van. Mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akar, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak. És hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg, nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom, de hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja vagy központja a beszélgetésnek, akár még humánus is lehet, vagy értekveszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni, de Istennel minden lehetséges. nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendbe a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kisterésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kisteréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat, a leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban. És azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarlóságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még minisztráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek, nem azzal foglalkoznak. egy-kettőt összeszedegetnek, de hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom, egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak, és ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettőségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit. Ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket, adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését, további tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus